Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 100 napot leltározni mindig egyfajta kényszer, szokás, reflex. Mennyire zavaró, vagy mennyire komfortos egy szakembernek erre x-egyére válaszolni? Kérdem Magyaris Tamás amerikanológus szakembert, mert hogy Trump második mandátumának start helyzetét vetjük össze a jelenlegi állapotokkal. Köszönöm, tanár úr, hogy itt van velünk. Mindig ugyanazokat kérdik az újságírók, és önnek, hát nem tudom, nem unalmas egy adott pillanatban?
Nem, hát tulajdonképpen ez a foglalkozásom, a szakmám, hogy figyelme kísérjem az amerikai dolgokat, és hát természetesen azért a kérdések nem mindig ugyanazok, és a témák azért folyamatosan változnak, tehát nagyon szívesen válaszolok mindig ezekre a kérdésekre, remélhetőleg időnként tudok újat is mondani.
Standard kérdések vagy kételyek, ugye általában azt szokták mondani, hogy mandátum elején bátor a jelölt, mert az elfogadottsági indexe az magas, és ilyenkor megbírja még a hát vitatható vagy akár ellen szenved kiváltó döntéseket. Na most, ha összevetjük a két Trumpi kezdetet, milyen alapvető eltérést lehet megkockáztatni az első mandátumbeli 100 napos periódust összevetve a mostanival?
Először a kérdés első részére válaszolok nagyon röviden. Trumpnak és általában az elnököknek valóban az első 100 nap az egyfajta türelmi időt szokott jelenteni. Trump esetében ez azért nem nagyon áll fönn, tehát ilyen szempontból az első és a második ciklus az nagyon hasonló. Mindkét esetben azért is fontos a kezdet, mert gyakorlatilag másfél éven belül jönnek a félidős választások, és hát ilyen pillanatban Trump kedvező pozícióban van, hiszen a republikánusok vannak többségben a kongresszus mindkét házában, de ez megváltozhat. És a különbség végül az, hogy a második ciklus az utolsó ciklusa egy elnöknek, tehát gyakorlatilag bátrabban kezdeményezhet, hiszen újraválasztás már nincs lehetőség, és hát ilyenkor általában az elnökök azért sok olyan kérdést és témát vetnek föl, ami esetleg sokkal ellentmondásosabb, mint általában szokott lenni. Minden esetre a két első 100 nap közötti egyik legszembetűnőbb változás vagy különbség az, hogy az első ciklusnál gyakorlatilag meglepetésszerű volt Trumpnak a győzelme, és ennek megfelelően nagyon kaotikus volt az első 100 nap. Tehát majdnem, hogy az volt a benyomás, vagy mondjuk a hangulat a Fehérházban, hogy úristen, győztünk, most mit csináljunk. És hát nagyon sokszor gyakorlatilag egyfajta forgahajtóként működött a Fehérház. Jöttek, mentek az emberek, a biztonságpolitikai tanácsadótól kezdve a stábfőnökig, tehát a legfontosabb emberekig, és majdnem, hogy hát egy kis túlzással az dolgozott a félházba, képen arra járt és ráért. A mostani 100 nap viszont más olyan szempontból, hogy egy sokkal felkészültebb csapat van Trump mögött, tehát tudtak készülni. Nagyon fajsos politikusok, Marco Rubio-tól kezdve Mike Waltzig a biztonságpolitikai főtárcsadóig, vagy Christine Noem, aki a belbiztonságét felelős, és így tovább. Tehát a jelenlegi háttér csapat sokkal felkészültebb, és ennek megfelelően sokkal profibb módon működik, mint az első 100 napban az első ciklusnál.
Tanár úr, ez, hogy profibb, ez azt is jelenti, hogy szankcionálják Trumpnak a meredekebb probléma felvetéseit?
Erre akartam kitérni, hogy Trump önmaga az képest azért visszafogottabb. Tehát nem azt mondom, hogy abszolút mértékben, mert tehát egyértelmű, hogy Donald Trump nem egy hagyományos elnök, és nem hagyományos módon fogalmaz, de önmaga az képest azért visszafogottabb, bár hát nyilvánvalóan most is vannak olyan, ahogy ön is mondta, meredek kijelentései, mint mondjuk Kanadával szembe tett megjegyzései, mint 51. potenciális 51. állam. Bár hozzá kell tenni azt, hogy a hétfői kanadai liberális párt győzelme után az új miniszterelnök, régi új miniszterelnök Mark Carney telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, és ott mind a ketten független és szuverén országokról beszéltek, az országaikról, és feltetten azért megállapodások születnék kettő között a vámkérdésbe, hiszen nagyon nagy mértékben egymással vannak utalva, évi közel 1 millió dolláros kereskedelmi forgalom van kettő között, tehát azért nem nagyon lehet ilyen kérdéseket felrúgni. Panamával kapcsolatban azért történt előrelépés az amerikaiaknak a javára. Grönland nyilván van megint egy olyan dolog, ami inkább most ilyen pillanatban, ahogy szokták mondani, Trumpnak az irodalmi munkásságához tartozik. Viszont a vámkérdésekben már történtek előrelépések, legutóbbi hírek szerint elég jelentős előrelépések történtek, mondjuk a koreaiakkal, dél-koreaiakkal, indiaiakkal, tárgyalások folynak az európaiakkal az autóexport ügyébe, kanadaiakkal az autóexport ügyébe. A déli határokat sikerült megfelelően az amerikaiaknak biztosítani, a deportálások megkezdődtek, a szövetségi bürokrácia leépítése megkezdődött, felszámoltak bizonyos intézményeket, az amerikaiak kiléptek több olyan nemzetközi intézményben, amelyek szerintük nem szolgálják az Egyesült Államoknak az érdekeit, így a világ egészségügyi szervezetből, a klímaegyezményből, párizsi klímaegyezményből és tovább. Ezek végül is nem új dolgok, mert Trump az első ciklus alatt is úgynevezett a transzakcionalista politikát folytatott, ami azt jelenti, hogy megpróbálta a több oldalú szerződéseket, illetve több oldalú úgynevezett multilaterális intézményeket fölváltani bilaterális kapcsolatokkal, az első államoknak a túlsúlya jobban érvényesül. Tehát vannak folyamatosságok, nagyobb kilengések nem történtek, bár hogyha az ember az ellenzéki sajtot olvassa, mondjuk az ABC, CBS, NBC-nek a híradásait, amelyeknek a Trump-a foglalkozó része 92%-ban negatív, és hát gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, a kákán is csomót keresnek, vagy hát erre inkább felemelegítik ezeket a kampány során elhangzott fenyegetéseket, hogy Trump egyfajta diktátor, meg fasiszta, és így tovább. Ugye akkor viszont sikerült a saját választói bázisát gyakorlatilag megerősíteni. Az emberek egyharmada már különben úgynevezett maga republikánus, tehát hisznek Trumpnak a gazdasági politikai nézeteiben, és a Gallupnak egy legutóbbi felmérése szerint azoknak 98%-a, akik Trumpra szavaztak novemberben, újra Trumpra szavaznának, és Trump újra megverni akár Bident, akár Kamala Harris. Tehát az intézkedések ellentmondásosak idénként, de hozzá kell tenni azt, hogy főleg a gazdasági kérdésekben ezek az intézkedések nem másnap hozzák meg az eredményt, akár mínuszba, akár pluszba, hanem egyfajta kifutása kell, hogy legyen ezeknek a rendeleteknek, és a kifutás pedig lehet nagyon jó, vagy lehet nagyon rossz. Tehát ilyen pillanatban még nem nagyon lehet megjósolni, hogy pontosan mi lesz. Sokak felelvenítik a 1920-as évekbeli amerikai politikát, amikor 22-ben és 30-ban magas vámfalakat építettek az amerikaiak, és ez nagy mértékben hozzájárult a nagy gazdasági világválsághoz, illetve az abból következő politikai következményekhez. Tehát ez egyik negatív úgynevezett forgatókönyv, hogy hasonlóra lehet számítani, tehát az országok bezárkoznak, önállátóvá szeretnének válni, nemzetközi kereskedelem visszaesik, a világkereskedelmi szervezet már most lefele módosította a gazdasági növekedésre vonatkozó elképzelését, illetve hát jóslatait, már csak 0,3%-ot jósolnak, és a teljes esetekben recessziót már. Tehát ez az egyik forgatókönyv. Másik forgatókönyv pedig az, hogy rövidülnek az úgynevezett ellátási láncok, jobban segítik az egyes országok az úgynevezett ipari bázist, és ez gyakorlatilag hozzájárulhat egy olyan versenyhez, amiben a fogyasztók is jól járnak.
Biztonságpolitikai szempontból a hangsúly eltolódás vagy áthelyezés az ugye elkezdődött, még nem látjuk ennek sem a végét, de több jel utal arra, hogy inkább aggasztja az Egyesült Államokat az, ami a Dél-Kínai-tenger térségében van, mint az, ami a Donbász környékén zajlik. ha nagyon durván fogalmazunk, ez a folyamat, ez ilyen koherensen fog majd tovább folytatódni, vagy most pillanatnyilag az van, hogy Amerika be kell bizonyítsa azt, hogy jó szándékkal viszonyult az ukrajnai rendezéshez, de hát nincs annyi ideje, hogy itt most kivárja a felek kompromisszumkészségének beérését.
Abszolút igaz, amit mondott a bevezetőbe. Az Egyesült Államoknak a úgynevezett frontszűkítése, tehát az, hogy a különböző globális kötelezettségeit megpróbálja valamilyen módon racionalizálni, ez elkezdődött már Barack Obama alatt. Tehát volt egy 2000-es évek elején egy ilyen fellendülés, a neokonok, ugye azt hitték, hogy az amerikai demokrácia exporttal gyakorlatilag az egész világon tudnak élni, de kiderült, hogy ez azért nem egy valós alternatíva, és Barack Obama alatt kezdődött ez a fajta úgymond arcvonal szűkítés, tehát magyarul különböző kötelezettségeknek a racionalizálása, illetve hogy különböző sorrendeket állítanak föl a kötelezettségek között. Az egyik ilyen tesztes idézőjelben Közel-Kelet volt, ahol az amerikaiak Afganisztánból, Irakból kivonultak, Szíriába köztudottan nem nagyon erőltették az úgynevezett vörös vonal az Assad rezsimmel szemben, tehát átértek az úgynevezett offshore balancingre, tehát az, hogy a mediterrán, tehát a földközi tengerbe, vagy a Perzsöből beállomásozó amerikai hadihajókról akarják biztosítani adott esetben a tágabb Közel-Keletnek az egyensúlyát vagy biztonságát, főleg az iráni törekvésekre gondolok. És valóban Barack Obama volt az, aki Hillary Clinton, akik megkérdették az úgynevezett pivot to Asia, tehát vagy rebalance to Asia, tehát hogy a hangsúlyáthelyezés Ázsiára, illetve a csendes óceáni térségre, illetve az indo-csendes óceáni térségre, ez már Trumpnak volt a kifejezése, mert az amerikaiak valóban úgy gondolkoznak, hogy globálisan a kínai-amerikai vetélkedés az, ami valóban meghatározza a jövőt. Tehát ennek megfelelően említette dél-kínai tenger és a Donbass metaforikus jelentőségét. Az amerikaiak szeretnék az ukrajnai kötelezettségvállalást, legalábbis ilyen katonai és egyéb segélyezési téren csökkenteni, hogy nagyobb mondjuk energiával tudják magukat belevetni a Kínával való rivalizálásba. Másodszor pedig szeretnék azt is elérni, hogy legalábbis ebben a legutóbbi Trump által előterjesztette úgynevezett csomagban, hogy az oroszok ellen szankciókat feloldják, az orosz-amerikai kapcsolatok úgymond normalizálódjanak, együttműködés alakuljon ki közöttük adott esetben az energiaterén. Oroszország ebben az olvasatban talán potenciálisan még segíthetné az amerikaiakat az iráni atomprogram visszafogásában, és ami a legfontosabb, hogy egy javuló amerikai-orosz viszony azt is jelenteni, hogy talán egy kicsit csökkenteni lehetne, vagy lazítani lehetne az orosz-kínai együttműködést, és hát itt azt lehet mondani, hogy egyfajta folytott Nixon-Kissinger háromszögről van szó. A 70-es években a republikáns kormányzatnak volt az elképzelése, és meg is valósították, hogy Kínát úgymond leválasztották Oroszországról, és egy kínai-amerikai stratégiai együttműködés jött létre a Szovjetunió ellen, mint az első számú riválissal szembeni együttműködés. Most viszont Kína az első számú rivális, és ilyen szempontból az amerikaiak elképzelhető, hogy Oroszországgal szeretnének valamilyen módus szuverenitást kialakítani. És globális méretekben ez egy kicsit hasonlít ahhoz, amit a britek csináltak és tettek és gyakoroltak századokon keresztül az európai kontinenssel szembe, hogy mindig a második legerősebbet támogatták a legerősebbel szemben. Hát évszázadokig a brit-francia vetélkedés határozta meg a Európa gyakorlatilag nagypolitikáját, és aztán a 20. században egy csavarral a brit-francia együttműködés a németekkel szembe keletkezett, vagy valósult meg az első-második világháborúba. Tehát globális méretben, hogyha valami fajta paralelt szeretnénk találni a történetbe. Ez határozhatja meg az amerikai úgynevezett nagy stratégiát, és ehhez hozzájárul még az, hogy az amerikaiak Kínával szemben bizonyos mértékben talán azt próbálják megvalósítani, vagy újrahasznosítani, amit a Szovjetunióval szemben egy ilyen úgynevezett feltartóztatás 2.0-át. Tehát, hogy annak idén a Szovjetunió köré katonai rendszereket és szövetségeket építettek, úgy most gyakorlatilag egy nagy félkör alakban Kína köré ugyanezt teszik az amerikaiak, kiindulva Dél-Koreát, Japánt, Tajvant, Fülöp-szigeteket, Vietnám és India képezi ezt a nagy félkört, és hát, hogyha a dél-kínai tengerről esett szó, pont Hanoiban hangsúlyozta azt annak idején még Hillary Clinton külügyminiszterként, hogy a dél-kínai tenger egyáltalán nem egyetlen egy országnak úgymond a beltengere, hanem ott a különböző partmenti országoknak megvannak a maguk jogai. Persze ez egy nemzetközi jogi vita is, mert a kínaiak időnként kicsit trükkösen mindenfajta szikla mellé még építenek valamit, és kijelentik, hogy ez egy kínai felségterület, és ennek megfelelően a tengeri felségterületet kiterjesztik öncélúan, vagy önhatalmulag, és hát ez van az, hogy mondjuk a visszatérve a dél-kínai tengerre, gyakorlatilag az amerikai naponta demonstrálják azt akár a vízen, akár a levegőben, hogy nem ismerik el a kínaiaknak ezeket az önhatalmulag megállapított jogait, átrepülések, behajózás és így tovább. Tehát gyakorlatilag teszteli egymást az Egyesült Államok és Kína ilyen szempontból. Az amerikaiak pedig, hát visszatérve az eredeti kérdésre, szeretnék az orosz-ukrán konfliktust kivenni abba az egész kérdéskörbe, hogy ez ne vegyen el energiákat és figyelmet a nagy globális, mondjuk, rivalizálástól.
Na most, ha globális léptékben mérjük, vagy értékeljük ezeket a döntéseket, akkor eléggé szorongva tekintünk arra, hogy a román-amerikai vagy magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatokban miként alakul ez a dinamika, mennyire leszünk tétel az Unió, azon belül meg ez a két ország. Egyelőre igazándiból nincs jele. Mondjuk Románia esetében most még a belpolitikai helyzet nem tisztázódott, a választások után valószínű, hogy egy másfajta képletről beszélünk, tehát lesz, akit fölhívni Bukarestben, de hogy akkor volt egy Magyarország-Amerika külön dealről való diskurzus, annak mennyi a valószínűsége? Vagy lényegében csak azt kell nézzük, hogy van egy előre menekülés, aztán jön a finom hangolás, és akkor ennek keretében kerülhet sor például egy előnyösebb, vagy bizonyos fokig másfajta elbírálásra a Budapest-Washington tengelyen.
Ez a kérdéskör nyilvánvalóan nagyon sok különböző dimenziót vet föl. Hogyha most legtávolabbról indítanák, akkor valóban az a globális amerikai-kínai mondjuk vetélkedés az, ami mondjuk a legtágabb értelemben meghatározhatja, vagy befolyásolhatja a magyar-amerikai viszonyt is. Köztudott, hogy az amerikaiak Trump első elnöksége alatt sem voltak úgymond felhőtlenek boldogok, hogy a kínaiak különböző pozíciókat szereztek, gazdasági pozíciókat szereztek Európában és azon belül Magyarországon. És hogyha jól tudom, akkor az amerikai fél zárt ajtók mögött figyelmeztette is Magyarországot azokra a veszélyekre, amelyeket egy túlzottan intenzív kínai jelenlét, gazdasági jelenlét jelentene Magyarországon. Kína ilyen pillanatban különben a második legnagyobb befektető, különben 9 milliárd dollárral Németország mögött, 25 milliárd adós német befektetésről van szó. Amerikaiak a harmadikak, ugye csak nagyjából 9 milliárddal, de hogyha minden igaz, akkor ezen a helyzeten javítanának, legalábbis a Szijjártó Péter külügyminiszter és Magyar Levente államtitkár amerikai megbeszélései is során egyfajta ígéret hangzott, az amerikai befektetések növekedni fognak, tehát ilyen szempontból az amerikaiak visszafoglalhatják a második helyet. A másik nyilvánvalóan meghatározó viszonyrendszer ez az amerikai-európai viszonyrendszer. Magyarország és Románia is az Európai Unió tagjai, és hát ennek megfelelően többek között mondjuk a nagy kereskedelmi megállapodásokat nem Magyarország és Románia kötik külön-külön az első támok, hanem az Európai Unió, és hát szabályok vonatkoznak a tagállamokra. Tehát abban az esetben, hogyha az amerikaiak x százaléknyi extra vámot vetnek ki az Európai Uniós termékekre, az vonatkozik azokra a termékekre is, amelyeket Magyarországon és Romániában állítanak elő, Európai Uniós termékek. Itt Magyarország szempontjából elsősorban a gépkocsi gyártás az, ami érintett lehet. A Magyarországon gyártott gépkocsiknak, a Mercedes, BMW és Audi gépkocsiknak egy nyolcada, tehát minden nyolcadik autó az első támokba megy ilyen pillanatban. Hogyha itt megemelkednek a vámok, 25%-ról lehet hallani, és hát különböző egyéb megoldásokról, most sem pillanatban esetleg valami adóvisszatérítés lehet, hogyha nagyobb mértékű lenne az amerikai alkatrész beszállítás, de hát ezek ilyen pillanatban még nagyon képlékeny dolgok. Tehát ez egyértelműen érinteni Magyarországot is, és hát ilyen szempontból hátrányosan érintetne egy európai, amerikai vagy EU-amerikai kereskedelmi háború szerűt, vagy kvázi háborút, hogyha mindkét fél különböző vámokat próbál a másikkal szembe fellépni. A harmadik dimenzió nyilvánvalóan a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat jelenti. Már említettem az amerikai befektetéseket, ezek nyugodtan jöhetnek mindkét országban, mert Románia, Magyarország. Nyilván nem esnek ezek Európai Uniós szabályok alá ilyen szempontból. Ezen kívül különböző megállapodások, külön megállapodások lehetnek. Többek között mondjuk Magyarország esetében szó van a 4IG-nek a szerepéről, a cégnek a vezérigazgatója Orbán Viktor elkísérte annak idején már a Lágóba, és azóta amerikaiak jártak itt a magyar-amerikai high-tech együttműködésnek a mélyítésére. Képzelhető különböző kutatásfejlesztés együtt, többek között mondjuk a nukleáris energiánál elképzelhető az is, hogy amerikai cég vagy cégek valamilyen szerepet kapnak a Paks bővítésében. Tehát itt sok lehetőség van az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatoknak a javításában, és hát nyilvánvalóan a politika az nagyon sokat számít. Tehát adott esetben, hogyha Ukrajnánál valami fajta megállapodás születne, akkor remélhetőleg az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzete is javulna, hogyha az amerikaiak adott esetben azt a kívánságokat fejeznék ki az ukrán vezetése szembe, hogy ezt a kérdést oldják meg. Gyakorlatilag ez egy olyan gesztus lenne, amit Magyarország nagyra tudna értékelni, az amerikaiaknak meg azért nagyon túl sok politikai tőkében nem kerülne. Tehát vannak különböző lehetőségek, és hát természetesen a nemzetközi környezet változhat, tehát az, hogyha az Egyesült Államok nagyobb figyelmet fordít Közép- és Kelet-Európára, vagy első ciklusról beszélve felelvénti az ütelzett intermárium vagy három tenger együttműködés valamilyen formáját, ami azt jelenti, hogy ez a térség inkább fókuszba kerül az Egyesült Államok akár gazdaságpolitikájában, akár biztonságpolitikájában. Az utóbbira különben azért vannak jelek, hogy már a Biden adminisztráció is egyfajta ilyen új közép-kelet-európai bázisba gondolkozott, Észak-Európából kiindulva egy ilyen svéd, finn, balti államok, Lengyelország, Románia félkörrel próbálja talán egy kicsit leváltani a német-centrikus európai biztonságpolitikát. Tehát ilyen esetben is felértékelődik ez a térség, és ez azért úgymond előnyöket is hozhat gazdaságilag, politikailag és biztonságpolitikailag is ennek a térségnek.
100 napot kell még aludnunk arra, hogy ezt a most betöltött százast árnyaltabban értékeljük. Említette azt, hogy főleg a gazdasági vonatkozások akkor fognak letisztulni, ha már a hatásait ezeknek a döntéseknek érzékeli a szakma, a piac. Kell ilyen százasokban gondolkodni, vagy nem kéne ragaszkodjunk ahhoz, hogy így felszabdaljuk, vagy így tagoljuk a mandátumokat?
Itt nagyon nehéz valóban, hogyha most a gazdasági kérdésekről beszélünk, akkor talán egy szempontból a következő 100 nap bizonyos mértékben döntő lehet, hiszen a Trump április 2-ától kezdve 90 napos moratóriumot hirdetett a vámok bevezetéséről. Addig feltetten el fog dőlni, hogy lesznek-e megállapodások az érintett országokkal vagy országcsoportokkal, többek között az EU-val, és ha lesznek, azok milyenek lesznek, tehát ilyen szempontból a következő 100 nap idézőjelben metaforikusan valóban jelentős lehet. Feltétlenül a következő 100 napban történik valami az ukrán-orosz konfliktusban is. Az, hogy ott megoldás szülessen, az nem valószínű, hogy meg fog történni, inkább az, hogy valamilyen módon kezelik a jelenlegi helyzetet, tehát nagyon nehéz, és szinte lehetetlen elgondolni egy olyan megállapodást, amiben mindkét fél elégedett lenne. A legfeljebb az egyik több és nagyobb békát nyer le, mint a másik, és ez viszont már egyszerűen azt jelenti, hogy a nagyobb békát lenyelő feltetően törekedni fog arra, hogy megváltoztassa a fennálló viszonyokat, tehát elképzelhető egyfajta befagyott konfliktus. Nem valószínű, hogy 100 nap alatt ez meg fog oldódni. Valószínű, hogy akár ilyen alappangó búvópatakként ez tovább fog folyni, akár évekig, vagy még hosszabb időtávban is. Tehát ilyen szempontból valóban nagyon nehéz ilyen rövidebb időszakban gondolkozni, és hát, hogyha egy kicsit távolabb akarunk lépni ennél a második 100 napnál, azért fontos az, hogy a Trump adminisztráció bizonyos eredményeket mutasson föl otthon a gazdaságpolitikában, hiszen elsőbben végül is a gazdasági helyzet az, ami az embereknek a választási preferenciáit befolyásolja, és korábban szó volt arról, hogy másfél év múlva 26. novemberben félidős választások lesznek, és akkor, hogyha a republikánusok meg akarják őrizni a kongresszus mindkét házában a többséget, akkor valamit fel kell mutatniuk eredményként, és ez elsőbb a gazdasági eredményt jelenti, tehát lakhatás, infláció, árszínvonal, megélhetési költségek, ezek nagyon fontos kérdések lesznek, mert ha ezekben nem történik változás, vagy akár rosszabbodik a helyzet, akkor Trump gyakorlatilag és többfajta módon béna kacsává válik jövő év novemberétől, vagy gyakorlatilag januártól, akkor lép, tehát 27 januárban lép hivatalba az új kongresszus, hogyha a demokrata többségekkel szembenézni, akár az egyik, akár mindkét házba, plusz az utolsó két éve lesz, és hát akkor már egyre kevésbé tud bármilyen olyan jelentős kezdeményezést tenni, akár otthon, akár nemzetközileg, ami gyakorlatilag megváltoztatná az ő helyzetét és a történelembe elfoglalt helyét.
Magyarics Tamás, köszönöm, hogy itt volt velünk. A tanár urat majd még kérdezni fogjuk. Ha nem is a 100 napot várjuk be, de mindenképpen, ha Amerikáról van szó, akkor az ő tudása, tapasztalata számít majd itt a tetőteraszon. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.